Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. Dr. Ternyák Csaba egri érsek diakónussá szentelte Pontsák Ferencet, a Sárospataki Egyházközség világi elnökét. Idén 10 éves a Soha Szín játszókör. Lezárult a 32. helytörténeti vetélkedő Gyöngyösön. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe különleges nap volt a sárospataki hívek számára. Dr. Ternyák Csaba egri érsek ünnepi szentmise keretében diakónussá szentelte Pontsák Ferencet, az egyházközség világi elnökét. Bereckei Miklós plébános hálatelt szívvel köszönte meg a főpásztornak, hogy elfogadta a jelöltet, aki a szentségi kegyelemmel megerősítve tudja majd tovább szolgálni az egyházközség és a plébániához tartozó filiák híveit.
Ebben az áldott órában, érsek úr imádsága és kéz rátétele által már az egyházi rend szentségében részesülve van közöttünk Pontsák Ferenc diákonus testvérünk. Áldott szülők, nagyszülők, testvérek, s egy Krisztushoz minden időkben ragaszkodó közösség segítette őt, hogy már gyermekkorában megismerhette Krisztust. S ahogy tudjuk, érsek atyától is hallottuk, Feri mindvégig megmaradt az Úrral való élő és eleven egységben. Tudjuk, ahhoz, hogy Jézus tovább folytathassa az embereket megszentelő és az Atya országát építő művét, emberekre van szüksége. Ránk van szüksége, a szőlővesszőkre. Olyanokra, akiknek szíve megrendült, Isten irántunk való irgalmassága láttán. Ferenc testvérünk a diákonátusra való jelentkezés alkalmával megmaradt bennem ez a szó, azt mondta, szívesen vállalom. És mindeddig láthattuk az életében Krisztushoz és az ő népéhez való kötődését. Hülyesperes úr kérésére szívesen jelentkezett annak idején, a lektorképzésre, érsek úr később akolitussá avatta, ahogy Dolhai atyától tudjuk, szívesen és kiválóan tanult a hittudományi főiskola lelkipásztori munkatársakat képző szakán. Szívesen végezte a szolgálatot a templomban, a képviselőtestület világi elnökeként a Karitás csoportban, a Szent Erzsébet apostolai közösség tagjaként. Szolgálatával segített bennünket, hogy a Bodrogköz kis falvainak templomaimban vasárnaponként hallhassák az evangéliumot, és magukhoz vehessék Krisztust a kedves hívek az eukarisztiában. Ferenc diákonus testvérem, és mindannyiunk nevében hálásan köszönöm érsek atyának, hogy felszentelte őt, és engedjék meg, hogy egyházközségünk nagy örömét is kifejezzem, hiszen, hogy ezt érsekkor is tudja, a jubileumi szent évben a Sárospataki Egyház községnek két tagja részesült a diákonátus szentségében. Emri Lászlót a tábori püspökség szolgálatára szentelték, és ma Ferenc testvérünket, érsekkor az egyházmegye szolgálatára. És ismerjük még Sárospatakon nevelkedett Tóth György testvérünk, akit 2024-ben a Bécsi Egyházmegye szolgálatára, és Pala Tamás testvérünket, akit 2020-ban az Esztergom Budapesti Főegyházmegye szolgálatára szenteltek föl.
Idén 10 éves a Soha Szín játszókör, amelynek tagjai a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumának diákjai. Idei darabjuk a Büszkeség és balítélet című regény színpadi adoptációja, amelyet eddig 15 alkalommal adtak elő a szereplők. Az előadást Csákiné Győri Beáta rendezte, őt hallják a következő percekben.
A témaválasztás úgy alakult, hogy a gyerekek választották ezt a regényt, ugyanis akik végzősök, ők mindig egy kicsikét, egy kis reflektorfényt kapnak, és szeretném, hogy ő nekik jutalomjáték legyen az utolsó évük. És a lányok, akik most végzősök, mondták, hogy szeretnék ezt a darabot, és ezért ezt tűztük most így műsorra. Úgy szoktuk osztani a szerepeket, hogy először megismerkedünk a történettel, hogyha van valamiféle filmfeldolgozás, akkor azt megnézzük, és utána őket megkérdezem, hogy melyik szerepben tudnák elképzelni magukat. Tehát ők választanak maguknak legfőképpen szerepet, és aztán miközben próbálunk, a közben nagyon sokat beszélgetünk, és akkor így megtalálják tulajdonképpen a szerepet. Én tudom, hogy a nagy színházak megpróbálnak teljesen mai nyelven beszélni. Nem tudom, hogy azzal jól járnánk-e, mert sokszor azt látja az ember, hogy a színpadon trágárság is van, és én azt gondolom, hogy ha egy gimnáziumi csapat áll ki, akkor én, mivel hogy nem csak a színjátszó rendezője vagyok, hanem tanár is, magyar szakos tanár is, azt gondolom, hogy ezzel is nevelek, hogy a szép magyarságra tanítom őket, és ezt a nehezebb, kicsit nehezebb szöveget is a gyerekek nagyon hamar megtanulják, és aztán használják. És én azt gondolom, hogy a nyelvigényességről nem szabad lemondani. Azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy a diákok rengeteget tesznek hozzá a saját tehetségükből. Van, aki táncol, van, aki énekel is, van, aki zongorázik. A koreográfiát Szabó Lea tanította be, aki kicsikora óta társas táncol, és tulajdonképpen ez egy csapatmunka. Tehát én ott vagyok névleg a csapat vezetője, de más a felosztás, mint egy hagyományos tanárdiák kapcsolatban, mert ők igazából velem teljesen együttműködnek, és az ő ötleteik ugyanolyan értékesek, mint az enyém. Mire egy-egy diák oda eljut, hogy nagyon finoman játszik, és mindent tud, addigra elballag. És ezt tudomásul kell venni, és mindig arra kell gondolni, hogy jönnek újak, akiket megint csak az ember emel, ahogy csak tud, de ez egyáltalán nem baj, hát persze nehéz őket elengedni, viszont most amúgy itt ülnek az első sorba, akik tavaly elballagtak, és vannak még régebbiek is, ugyanis 10 éves a színjátszó körünk az idén, úgyhogy olyan is van, aki a legeslegelső darabba játszott, és most itt van jelen. Úgyhogy valahol ez a színjátszóköri munka, ezek az évek annyira meghatározóak nekik, hogy a szívükben mindig ide tartoznak hozzánk.
Ismét megmozgatta a diákokat Gyöngyös múltja. Lezárult a 32. helytörténeti vetélkedő, amely idén a város templomainak világába kalauzolta a versenyzőket. Az általános iskolák közötti versenyt a 2. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola nyerte, míg a középiskolásoknál a Berze Nagy János Gimnázium diákjai diadalmaskodtak. A 6-6 csapat részvételével zajló szóbeli döntő két fordulóból állt, és a legjobbak jutalma egy különleges tanulmányi kirándulás lesz. A részletekről dr. Winkler Bálint helyismereti könyvtárost hallják.
Gyöngyös városa egyrészt a Mátra kapuja, másrészt a szőlő és bor városa, de ha jól megfigyeljük, akkor a templomok városa is, hiszen rengeteg templom és rengeteg felekezet él Gyöngyösön, és nagy a történetük, történelmük, ezért úgy gondoltuk, hogy a gyerekeknek jó lenne megismerkedni ezekkel a gyöngyösi templomokkal, felekezetekkel, hiszen ha csak belegondolunk, ott van a zsidó templom, a görög ortodox templom, a református templom, és számos 4 katolikus templom is van itt Gyöngyösön, ahova nem mindig tudnak bejutni. Például az ortodox templom mindig zárva van, 2 hónapban egyszer van csak istentisztelet, de a zsinagógában sem folyik istentisztelet, és a gyerekeknek lehetőségük volt most itt egyben a zsinagógát is megtekinteni. Ezen felül pedig nagyon érdekesek a katolikus templomaink, nagyon sok kincs, érték, festmény található bennük, és úgy gondoltuk, hogy ezeket kéne most közkincsé tenni. A vetélkedőt is úgy építettük föl, hogy az első rész egy templomlátogatási rész, a második pedig a szakirodalom alapján felkészültek a gyerekek, és itt adtak számot a tudásukról. Nehezett, nem arra voltunk kíváncsiak, hogy mit nem tudnak, hanem azt, hogy amit a séta során elhangzott, azokra mennyire emlékeznek. Interaktív játékos feladatokat állítottunk össze, van ebben harangfelismerés a hangzóna részlegünkben, érmeken gyöngyösi templomok beazonosítása, széfes feladat, ahol egy kód alapján kellett kinyitni egy titkos ládát, amiben egy plusz feladat volt, tehát igyekeztünk játékossá tenni, és volt még kahótos, kivetítős kvízjáték is. Tehát nagyon sokszínűvé próbáltuk tenni. Újítunk a korábbi gyakorlathoz képest, nem csak ülős rész van, hanem most már helyszínről helyszínre vándorolnak a gyerekek.
Készül már Egerben a Dobótéren az advent legnagyobb attrakciója, írja a Heol. Hamarosan kezdetét veszi az adventi időszak, amelynek elengedhetetlen része a fényárba öltöztetett dobótér. Az előkészületek már javában folynak. A november 28-án kezdődő Eger Advent program sorozatra már a karácsonyfa is teljes pompájában áll majd. Az idei karácsonyfa díszítését szerdán kezdték meg a Városgondozás Kft. És az Evad Zrt. Munkatársai. Reggel a fényfüzért tekerték az ezüst fenyő lomb koronája köré, s még délelőtt megkezdték a dekorációk elhelyezését. Híreink végén az időjárásról. Miközben északkeleten megszűnik a hószálingózás, és keleten határozottan csökken a felhőzet, nyugat felől a Dunántúlra egyre vastagabb felhők sodródnak. A déliesre forduló szelet reggelre nagy területen élénklökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és -6 fok között alakul, de az átmenetileg derült, hóval fedett tájakon, elsősorban délnyugaton, ennél jóval hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. november 23-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. I'm not gonna tell you, 'cause it's hard to tell too, 'cause it's hard to say how jealous my heart could feel. And I cannot relate to the world that you run to, or the things that can make you happy without me. But I won't say a word, 'cause I don't need a bird in a cage. And I'll never be heard, 'cause I don't need a bird in a cage. Got to learn how to love you, have to know how to keep you, have to learn how to keep my mind still sane. But I'm ready to trust you and all that I want to, and all that I need is you to feel the same. But I won't say a word, 'cause I don't need a bird in a cage.
cause I want it so bad. Tell me that you love me cause I want it so bad. Tell me that you love me. Tell me that you love. Tell me that you love me cause I want it so bad. Tell me that you love me cause I want it so bad. Tell me that you love me cause I want it so bad. Tell me that you love me. Tell me that you love. Tell me that you love me cause I want it so bad.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Értékadó, magazinműsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Köszönti Önöket a szerkesztő, Drimba Miranda. Mai Értékadó című műsorunkban több témát is érinteni fogunk. Elsősorban beszámolunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen megalakult Magyar Közgazdasági Társaság Heves Vármegyei Ifjúsági Bizottságáról, majd pedig a 42. FIKOT Fiatal Közgazdászok Találkozója című esemény részleteit is ismertetjük. Ezt követően Baritz Sarolta Laura, Domonkos nővér, közgazdász a vendégünk, aki beszámol Háromdimenziós Gazdaság című művéről. Végül pedig Eger, megyei jogú város október 30-ai közgyűlésére látogatunk el. Tartsanak velünk!
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Műsorunk első megszólalója a Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági Bizottságának EGRI tagszervezetének elnök helyettese. Az Ifjúsági Bizottság megalakulásáról, tevékenységéről és céljairól kérdezzük Váci Milán Dominikot.
Nemrégiben alakult meg ez az ifjúsági szervezet. Mit jelent ez az egyetem számára és a diákok számára?
A pontosítás kedvéért ugye 2024 áprilisában alakult meg az EGRI tagszervezet. Ugye ez nem volt teljesen újdonság, mert a korábbi évek folyamán már volt itt ifjúsági bizottság, csak akkoriban a tagok száma lecsökkent, és ezért volt egy kis szünet a tagszervezeti életben, és akkor ezt így 2024-ben hozták létre újra, aminek így alapító elnökségeként vagyunk most jelen. Az egyetem számára egyértelmű, hogy a jövő közgazdász nemzedékét tudjuk egy kicsit a szakmai irány felé terelni, illetve tudnak olyan aspektusokat kapni más közgazdászok életéből, vagy olyan kutatási témákat, amik fel fogják lendíteni esetleg a TDK munkákat, vagy később az alumni tagjaink között, mármint az egyetem alumni tagjai között olyan hallgatókat tudunk majd esetleg köszönteni, akik korábban egy ilyen rendezvény során ismerkedtek meg a kutatási területükkel, vagy a szakmájukkal bővebben.
Jelenleg hány tagja van ennek a szervezetnek?
Jelenleg az EGRI ifjúsági bizottság az 20 fővel jött létre. Most éppen egy tagfelvételi időszakban vagyunk. Azért lecsökkent most már a számunk, mert többen végeztek, és ilyenkor átkerülnek a Magyar Közgazdasági Társaság szakosztályaiba. És így most körülbelül olyan 12-15 fő, akit számlálhatunk. Bízunk benne, hogy ez a tagfelvétel időszak lejártával meg fog növekedni.
Mennyire aktív ez a szervezet? Most gondolok arra, hogy milyen gyakran tartanak gyűléseket.
Alapvetően ugye Azt mondhatom, hogy a taggyűléseket, tehát van egy taggyűlésünk, amit azért igyekszünk egy fél évben kétszer összehívni, de nyilván ez változhat attól függően, miket szeretne az elnökség a napi renden tárgyalni, amihez kell a tagoknak a jóváhagyása. Az elnökségünk, mondhatom, főként most egy szakmai rendezvényen is túl vagyunk, hogy hetente, két hetente azért ülésezik, tevékenykedik a háttérben. Nyilván úgy tagszervezet révén most az elmúlt időszakban próbáltuk a többi jó gyakorlatot összegyűjteni és alkalmazni. Így most jutottunk el odáig, hogy bizonyos fejlesztéseket el tudtunk kezdeni.
A jövőre tekintve milyen célokat tűzött ki magának ez a szervezet?
Mindenképpen azt, hogy minél több hallgatót tudjunk ebbe az ifjúsági szervezetbe beinvitálni, hiszen minél többen jönnek a szakmai körökbe, a későbbiek folyamán annál nagyobb létszámmal tudunk az országban is büszkélkedni, illetve az egyetemnek is, mint ahogy korábban említettem, ez egy szuper lehetőség arra, hogy az alumni tagjaink között legyenek olyanok, akik kiemelkedők a szakmai területeiken. Úgyhogy elsődlegesen a tagfelvételünk a cél, másrészt pedig az, hogy olyan szakmai rendezvényeket tudjunk biztosítani, amik Eger nevét, illetve az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nevét is be tudják írni az országos tagszervezetek könyvébe.
Említettük ugyebár az alumni tagokat, ők pontosan milyen szerepet töltenek be az ifjúsági szervezet életében. Most például arra gondolok itt, hogy az alumni tagok, mint hogy példaértékű munkát végeztek a szervezetben, nekik milyen kulcsfontosságú szerepük van az alumni tagoknak az ifjúsági szervezet életében?
Az alumni tagok, ők kvázi jelen pillanatban még ugye alumni tagokról nem tudunk nagy csoportként beszélni. Most elkezdtük velük felvenni a fonalat, illetve az országos iránymutatás az, hogy szeretnénk őket minél inkább bevonni a tagtoborzást, illetve azokra a rendezvényekre is akár előadóként, hogy lássák, hogy bárki ebből az ifjúsági szervezetből honnan, hova tud eljutni. Úgyhogy így szeretnénk őket beintegrálni. Így most még nem tudok jelen pillanatban nyilatkozni arról, hogy az alumni tagjainknak milyen szerepet szánunk pontosan, ez most éppen munka folyamat alatt áll.
Nemrégiben tartották meg a 42. fiatal közgazdászok találkozóját itt Egerben. Ezen a rendezvényen is részt vett az ifjúsági szervezet?
Természetesen azért a FIKOT szervezésében egy elég merészet vállaltunk, mondhatjuk így nagy büszkén az eseményt követően már, hiszen új tagszervezetként, mondhatom, hogy egy pár hónapos szervezetként a szervezetünk elnöke Fodor Attila egy szakmai gyűlésen, a vándorgyűlésen kereste meg az ifjúsági szervezetnek az országos elnökségét, hogy mi nagyon szeretnénk ezt a FIKOT-ot Egerbe elhozni. Tudni kell, hogy a FIKOT 2019-ben már járt itt Egerben, viszont szerettük volna azt, hogy a Debreceni Egyetem után az Egri Egyetemen is be tudjuk bizonyítani azt, hogy igenis képesek vagyunk új szervezetként is véghez vinni egy ilyen hatalmas volumenű rendezvényt, amelyet büszkén mondhatok, hogy nagyon jól sikerült, hiszen nagy sikernek örvendett, közel 100 főt köszönhettünk a szakmai rendezvényünkön, ami egy egész napos program volt.
Egy nagyon picit még visszakanyarodva a beszélgetésünk elejére, hogy az ifjúsági szervezet most jelen pillanatban akkor mondhatjuk azt, hogy több mint egy éve van jelen az egyetem életében. Most gondolok itt arra, hogy milyen módszerekkel tudjátok megszólítani a fiatalokat, mik azok a platformok, amiken keresztül tudtok kommunikálni a fiatalokkal, hogyha az a cél, hogy bevonzani minél több diákot ebbe az ifjúsági szervezetbe, hogyan tudjátok őket megszólítani?
Az utóbbi időben, mivel megnövekedett a marketingelés irányába az érdeklődésünk, illetve felismertük azt, hogy elengedhetetlen, hogy marketinget alkalmazzunk a tagfelvétel során, illetve hogy minél több embert tudjunk a szervezetbe bevonzani. Ezért felkértünk egy marketingért felelős elnökségi tagot, Szacsvai Katicát, aki segíti immáron most már harmadik hónapja a mi munkánkat. Elsősorban próbálunk ugye a közösségi média felületek irányába elmozdulni, itt célzott hirdetéseket, illetve a programjainkat próbáljuk minél inkább eljutatni a hallgatókhoz, illetve ebben nagyon partnerek itt a gazdaságtudományi karon is az oktatók, hogy be tudjunk menni az órákra, és akkor az órákon tudjuk hirdetni a mi szervezetünket. Azt azért fontos elmondani, hogy ez egy szakmai szervezet, ami saját döntésen alapszik, tehát semmiképpen sem szeretnénk valakit belekényszeríteni abba, hogy taggá váljon, hanem szeretnénk meghagyni azt a kaput, hogy mindenki önállóan el tudja dönteni azt, hogy a szakmai érdeklődése eléggé erőse ahhoz, hogy tagja legyen a mi társaságunknak, illetve a tagsággal azért járnak viszonylag tevékenységek is, mert meg részvételi kötelezettségek is, mert azért a szakmai programokon azért nem várjuk el, de nagy örömmel vesszük, hogyha minél több tagunk jelen tud lenni, illetve hát nekik is a szakmai fejlődésüket tekintve azért ez egy hatalmas segítség. Úgyhogy mindenképpen így a marketing eszközökkel, social médián keresztül, illetve személyes megkeresésekkel, kapcsolati hálókon próbálunk meg tagokat toborozni, illetve marketingelni a szervezetünket.
Neked, mint fiatal közgazdász hallgatóként milyen elképzeléseid vannak a szakirányjal kapcsolatban, vagy a tanulmányaiddal kapcsolatban?
Én turisztika szakon tanulok. Alapvetően engem inkább a nemzetközi terület, ami érdekel, tehát nemzetközi diplomácia felé szeretnék elmenni, vagy nemzetközi gazdálkodás, tehát inkább ilyen külkereskedelem az, ami érdekel. Nyilván én nekem ez egy hatalmas lehetőség, hiszen a FIKOT szervezésével azért egy elég nagyot vállaltunk, és alelnökként azért nem kis szervezési munka hárult rám is az elnök úrral, ahol nem titok, hogy azért a diplomáciai készségünkre is nagy szükség volt, hiszen dr. Csepeti Ádám államtitkár urat köszönhettük itt köreinkben, és az előkészületek során azért a diplomáciai készségeinket is, szervezőkészséget is tudtuk gyakorolni, ami személy szerint számomra egy hatalmas fejlődési lehetőséget, vagy egy gyakorlatot tudott jelenteni.
A folytatásban maradunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Nem olyan régiben tartottak egy a közgazdászok számára fontos és inspiráló rendezvényt, melyről dr. Csáfor Hajnalka, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási rektor helyettese, a Magyar Közgazdasági Társaság Heves Vármegyei Szervezetének elnöke adott bővebb tájékoztatást rádiónknak.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adott otthont a 42. FIKOT Fiatal Közgazdászok Országos Találkozójának 2025. október 17-én. Erről a rendezvényről kérdezem most dr. Csáfor Hajnalkát. Ennek a 42. FIKOT-nak mi volt a célja, milyen apropóból rendezték meg?
Kezdtem onnan, hogy a Fiatal Közgazdászok Országos Találkozóját a Magyar Közgazdasági Társaság már nagyon hosszú évek óta minden évben megrendezi, és ahogyan el is mondta, ez a 42. találkozója volt a fiatal közgazdászoknak, és már nem először került sor arra, hogy ezt a rendezvényt Egerben szervezzék meg. 2019-ben már adott otthont egyetemünk FIKOT-nak, Fiatal Közgazdászok Országos Találkozójának, ez volt a második alkalom. És ezt a rendezvényt, ezt ugyan a közgazdasági társaság, a Magyar Közgazdasági Társaság szervezi, de az ifjúsági bizottságnak és a megyei ifjúsági bizottságoknak a feladata az, hogy a rendezvény programját összeállítsák, a rendezvényt megszervezzék, és most ebben az évben az egyetemünk adott otthont ennek a rendezvénynek, amelyet a Magyar Közgazdasági Társaság ifjúsági bizottsága, azon belül pedig a Heves Vármegyei ifjúsági bizottság szervezett. Tehát 2023-ban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Magyar Közgazdasági Társaság együttműködési megállapodást kötött, amely együttműködési megállapodás arra is vonatkozott, hogy itt az egyetemen is újra felélesszük az ifjúsági bizottságot, hiszen ezek az ifjúsági bizottságok, ezek eddig is működtek, de az egyetemi szférában, az akadémiai szférában nehéz biztosítani azt, hogy az ifjúsági bizottságoknak folyamatos utánpótlása legyen, hiszen az egy-két évig aktív, ebben aktív hallgatók végeznek, elhagyják az egyetemet, és utána újabb csoportokat kell létrehozni, újabb hallgatókat kell bevonni, és ez nem mindig volt sikeres. De most azt a vállalást tettük, hogy felélesszük az ifjúsági bizottságot, és támogatjuk az ifjúsági bizottságot. Ez az ifjúsági bizottság, ez a Heves Vármegyei Ifjúsági Bizottság létre is jött. 2023-ban már számos programot szerveztek, és ennek az idei FIKOT-nak is ők voltak a főszervezői.
Az idei FIKOT rendezvényen milyen előadók szerepeltek?
Az idei FIKOT-nak a témája, a kiemelt témája az innováció volt. A rendezvényen voltak gondolatébresztő plenáris előadások is. Ezeket olyan neves közgazdászok tartották, mint Csat Magdolna professzorasszony, aki az innováció lehetőségeiről tartott előadást Magyarországon, arról, hogy a Magyarország milyen helyet foglal el a nemzetközi rangsorokban, és melyek azok a területek, amelyeken, hogyha fejlődést tudunk elérni, akkor javíthatjuk a rangsorunkat, javíthatjuk a pozíciónkat ezekben az innovációs rangsorokban. Majd az ő előadását követte Csepeti Ádám helyettes államtitkár úr előadása, aki a demográfia, az innováció és a versenyképesség közgazdasági összefüggéseit mutatta be, mint egy reagálva is Csat Magdolna professzorasszony előadására. És még szintén gondolatébresztő plenáris előadás tartott Plesinger Gyula, aki a Magyar Közgazdasági Társaságnak az elnöke. Ezeket a plenáris előadásokat kerekasztal beszélgetések követték, szintén a fő témához kapcsolódóan. Volt egy kerekasztal beszélgetés, amelyik a stratégiai menedzsmenttel és a versenyképességgel foglalkozott. Volt egy olyan, amelyikben az innováció témáját járták körül kifejezetten a pénzügyekben, és volt egy munkaerőpiaci kerekasztal beszélgetés is, ahol munkaerőpiaci innovációkról volt szó.
A kerekasztal beszélgetések hogyan zajlottak le?
Kerekasztal beszélgetésekre vállalati szakembereket, akadémiai szférában dolgozó szakembereket hívtunk, és az Ifjúsági Bizottság egy-egy tagja volt a moderátora ezeknek a kerekasztal beszélgetéseknek. Ezek a moderátorok irányították a beszélgetés menetét, tették fel a kérdéseket, majd minden kérdés kapcsán a kerekasztal beszélgetésre meghívott 3-3 szakember kifejtette a véleményét. Ezek nagyon komoly szakmai tartalmakkal tűzdelt beszélgetések voltak, nagyon érdekesek voltak a fiatalok számára is. Azt mondhatjuk, hogy maga az egész napos program szakmailag kiemelkedő minőségűnek volt tekinthető.
Ez a 42. FIKOT Fiatal Közgazdászok Országos Találkozója rendezvénysorozat, melyben nagyon sok előadó szerepelt. Mit jelent most az egyetem számára? Gondolok itt arra, hogy a jövőben milyen célokat tűz ki az egyetem azáltal, hogy most idén otthont adott ennek a rendezvénynek. Mit jelent ez a rendezvény a jövőre nézve?
Ahogy említettem is, a FIKOTot minden évben más egyetem rendezi meg, vagy más vármegyei szervezetnek az ifjúsági bizottsága. Ebben az évben a mi egyetemünk volt az, aki felkérést kapott arra, hogy szervezze meg a rendezvényt, ami azt jelenti, hogy most valószínűleg ilyen rendezvénynek egy darabig nem fog otthont adni az egyetemünk, de azt mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy a fiatal leendő közgazdászok, azok a hallgatók, akik a gazdaság és társadalom tud tudományi kar hallgatói, azok aktívak legyenek a társaság életében, szervezzenek őket érintő és őket érdeklő témában szakmai rendezvényeket, hívjanak előadókat, folytassanak olyan szakmai vitákat, amelyek az egyes területeket előre viszik, amelyek segítségével az egyes területek megértése számukra is könnyebb lesz, járuljanak hozzá ezeknek a területeknek a fejlődéséhez, és akár kettcsináló is lehet egy-egy ilyen szakmai program még azoknak az egyetemi hallgatóknak is, akik nem üzleti szakok valamelyikén tanulnak, hanem akár más egyetemi szakon.
A rendezvényen ugyebár, hogy számos előadást meghallgathattak az érdeklődők, és többször szóba került az innováció. Mit jelent pontosan ez, hogy innováció?
Ennek több definíciója is létezik, ami el is hangzott ezen a rendezvényen, de azért talán onnan kezdeném, hogy egy közgazdász számára az innováció az nem csupán termékfejlesztés vagy digitalizáció, hanem tulajdonképpen gazdasági folyamatok újraértelmezése, rendszerek megújítása, társadalmi értékteremtésnek az új szemlélete. Tehát ezek mind azon témák voltak, amelyek a FIKOTon is megjelentek, és amelyek nem csak a plenáris előadásokban, hanem utána a kerekasztal beszélgetésekben is megjelentek. És talán még azzal lehet kiegészíteni, hogy amikor innovációra gondolunk, akkor mindenkinek először a nagyvállalatok jutnak az eszébe, de az innováció az nem csak a nagyvállalatoknak a kiváltsága. Kis vállalatok, sőt akár egyéni vállalkozók is alkalmaznak olyan innovatív módszereket és olyan társadalmi vagy akár digitális innovációt, amellyel a saját területükön a versenyképességüket növelni tudják, és ezért tartották fontosnak a FIKOTot szervező fiatalok is azt, hogy a kerekasztalokba is nem csak nagyvállalati képviselőket és multinacionális vállalatok képviselőit hívták, hanem akár kis családi cégek képviselői is részt vettek ezeken a beszélgetéseken, és elmondták azt, hogy az ő szemszögükből és az ő szintjükön, hogy úgy mondjam, mit jelent az innováció.
A következő percekben a két héttel ezelőtti Értékadó című adásunk vendége lesz ismét a megszólalónk. Baritz Sarolta Laura, domonkos nővér, közgazdász elsőként megjelent kötetéről nyilatkozott. Most őt hallják.
2014-ben született meg a doktori disszertációm, és abból írtam egy könyvet 2016-ban, szintén a Kairosz kiadó adta ki, az a címe, hogy háromdimenziós gazdaság. A disszertáció egy kérdés, hogy lehet-e gazdálkodni erényetikai paradigmában, a könyv meg egy kijelentés, hogy lehet gazdálkodni erényetikai paradigmában, ugyanis a könyvnek az első része egy elméleti rész, ahol a Tamási gondolkodás alapján kidolgozok egy gazdasági modellt, ezt a háromdimenziós gazdaságot. A lényege az, hogy a harmadik dimenzió az erkölcsi dimenzió, és ez az alapja az egész gazdasági működésnek, tehát hogy amilyen az emberi értékrend, olyan lesz a ráépülő gazdasági rend, az értékrendre épül rá a gazdasági rend, és akkor ezt sikerül is bizonyítani. És a könyvnek a második része pedig egy kutatásnak a leírása, mert a Corvinuson írtam a doktorit, és ott követelmény, hogy egy empirikus kutatás is legyen része egy doktori disszertációnak. Úgyhogy én kérdőíves kutatást végeztem, földolgoztam egy SPSS számítógépes programmal, és matematikai alapon nekem sikerült bebizonyítani, hogy amit leírtam az elméletben, az matematikai szinten, tehát a gyakorlatban is megvalósul, ugyanis 5000 kérdőívet küldtem szét, abból visszajött kb. 500, és 500 kérdőív tanulsága alapján kijön az eredmény, hogy például a természettörvény az egy releváns törvény az emberek életében. Ez igazából annak izgalmas, aki szereti a matematikát, de szerintem az is simán élvezheti, aki nem matematikus, mert itt a változók olyan fogalmakat takarnak, mint erényesség, mint értékes, mint érték, mint életnek a célja, mint boldogság. Tehát csupa ilyen immateriális elvi dolgot pakoltam be változókba, és hoztam össze ilyen matematikai szinten.
Eger megyei jogúváros október 30-ai közgyűlési anyagából idézünk a következő percekben. Most Wagner Ákost, Eger megyei jogúváros polgármesterét hallják.
Sürgősségi indítvány a MÁV személyszállítás ZRT-vel kötendő pénzügyi megállapodásokról. Az előterjesztés a MÁV személyszállítás ZRT-vel kötendő pénzügyi megállapodásokra tesz javaslatot, tekintettel arra, hogy Eger megyei jogú város önkormányzata a 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletben az önkormányzati törvény előírásának megfelelő költségvetési egyensúlyt és pénzügyi stabilitást a kiadási előirányzatok kényszerű és drasztikus csökkentésével tudta csak biztosítani. Ezért levélben fordultunk a MÁV személyszállítás ZRT-hez, hogy vizsgálják meg a 2025 évet terhelő, közel 1,8 milliárd forint összegű önkormányzati ellentételezés átütemezésének lehetőségét. A fizetés könnyítés iránti kérelmünket a társaság megvizsgálta, és az Építési és Közlekedési Minisztérium döntésében nyugvó ajánlatát megküldte az önkormányzatnak. A megküldött ajánlatban szereplő fizetési konstrukcióra vonatkozóan az önkormányzat által erre a célra elnyert rendkívüli támogatás kifizetésén túlmenően további két egyedi pénzügyi megállapodás megkötése indokolt a határozati javaslatok szerint. No, hogy ezt lefordítsam kicsit magyarra, tehát közel 1,8 milliárd forint lett volna az, amit ebbe az évben kell fizetnünk a MÁV személyszállítás ZRT-nek. Ebből 482 millió forint az 24 évről maradt fönt, tehát ez áthozott összeg volt. És ezt úgy próbáljuk rendezni, hogy nyertünk rendkívüli támogatást 209 ezer forintot, ezt ebbe az évben föl kell használnunk október 31-ig. Erre kötünk egy külön megállapodást, erre az összegre ezt kifizetjük a MÁV személyszállítás ZRT-nek. Kötünk egy megállapodást, ami 1 milliárd 48 millió forintról szól, amelyet 26 április 1-től 29. március 31-ig részletekben fogunk fizetni, és kötünk egy megállapodást, ami pedig a különbözetet 25. október 1-től 26. március 31-ig fogjuk azt is kétféle törlesztési módon fizetni. Tehát így tudunk a MÁV személyszállítás ZRT-nek a megörökölt díjait kifizetni.
Az elhangzott indítványozásra Bódi Zsolt, a 10. választókerület önkormányzati képviselője a következőképpen reflektált.
Volt egy pályáztatás, amin a Volánbusz annak idején elnyerte ezt a szolgáltatási jogot, és ott fel volt vezetve az, hogy évente milyen arányba fog nőni ennek a szolgáltatásnak az ára. Na most Habis László vezette önkormányzat, akkor önkormányzat avval szembesült, hogy 2 éven belül elérték azt az árat, ami a tervek és szerződés szerint a 8. évbe kellett volna elérni. Plusz jött ez a veszteségfinanszírozás féle mutatvány, és ezért mondta azt jogosan Habis polgármester, hogy álljunk meg, mert nem erről volt szó, nem fizetünk, tárgyaljunk. Több tárgyalásra elment a helyi irodavezetőkkel, sajnos nem jutottak eredményre, és ezért maradt az, hogy a 19-es választás után a következő önkormányzaton, emlékeim szerint 900 millió forint ilyen adóság keletkezett. Amit aztán ugye tárgyalások során elkezdtek részletbe kifizetni, de könyörgöm, a mai napig nem tudom azt, hogy mi alapján számolják ezt. Nem tudta megmagyarázni egyszer sem a Volán képviselője, mi alapján. Csak egy példa. Habis László polgármesterség alatt bejön egy olyan számla, hogy hát igen, megnőttek a karbantartási költségeink, mert van 8 öreg buszunk, amire x 10 millió forintot költöttünk. Egy ekkora cégnél, akinél saját szervizbázis van, minden nap, vagy x időnként műszakiztatja ezeket az autókat, hogy kijöhessenek közforgalomba, személyeket, lakosokat szállítsanak, nem tudják megmondani, hogy egy 20 éves Ikaruszra rá kellene még tölteni 10 milliót, vagy leasingelünk egy új buszt, és lehet, hogy kevesebb, és ezáltal kevesebb lett volna az önkormányzatnak a költsége. Elfogadhatatlan. És nem tudnak választani. És amit polgármester úr mondott, nincs minőség. Vásárolunk egy szolgáltatást. Most mindegy, hogy 1000 forintért vagy nem, mert ezt már bevezettük. Ezzel is ugye lett egy jó nagy adóságunk. És ahogy Domán képviselő úr mondta, igen, ez egy politikai húzás volt. Nincs szolgáltatás. Kosz van. Nincs biztonság. És a menetrend káosz. Káosz. Tehát én azt javaslom, én ezt most nem is fogom megszavazni, és képviselőtársam, gondoljuk ezt át, mert ezt a minőséget javítani kell. Ha ezt ki is kell fizetnünk, legalább kapjuk már meg azt, ami jár. Ez egy szolgáltatás. Ugyanaz, mintha egy taxiba koszos lenne, most nem minősítem még, mi lehetne az ülésen, ami a buszon van, képviselőtársam. És nem figyel oda, a kisgyerek beleül, és akkor azt mondja nekem az egyik bizottsági ülésen a Volán képviselője, mert akkor ott volt, hogy ha úgy gondoljuk, akkor persze ők tudnak oda a biztonsági őrt tenni, de azt hiszem erről is beszéltem már, de az a mi költségünk. Mondom, ne haragudjon már. Vásároltam egy szolgáltatást. Abba benne van, hogy én hogy szeretnék ott utazni. És az ő felelősségünk. Nem a miénk és a mi költségünk, hanem az övék. És ezért is vagyok szomorú, hogy nincsenek itt, mert nem tudom nekik feltenni ezeket a kérdéseimet.
Pál György önkormányzati képviselő, a Köznevelési, Szociális és Sportbizottság alelnöke szintén felszólalt a téma kapcsán.
Elhangzott már itt, hogy ugye nem kötelező önkormányzati feladat a tömegközlekedésnek a biztosítása. Az MÜTV forrásnak a helyi iparűzési adót jelöli meg, hogyha valaki szeretne csinálni tömegközlekedést. Magyarán csinálhatod, de teremtsd elő hozzá a pénzt. A kormányzat ehhez nem szeretne semmilyenféle normatívát vagy támogatást adni. Mi az a helyzet, amiben most vagyunk? Az, hogy van itt egy rakad adósság, amire valamilyen szerződések a visszafizetésére köteleznek minket, most akár milyen rossz minőségűnek is tartjuk a szolgáltatást. Ami megoldás itt föl van vázolva, hogy őszinte legyek, nem nagyon tudnék én se jobbat ennél kidolgozni. A problémám vele az, amit elhangzott, hogy ha jó lenne a szolgáltatás, akkor azt mondanám, hogy gyerünk és szavazzuk meg, mert ez így egy korrekt módja a dolognak. De itt van, és azzal szembesülünk, hogy tulajdonképpen az, hogy Egerbe tömegközlekedés van, buszjáratok vannak, az körülbelül 1,3 milliárdba kerül évente, nagyjából. Ennek egy része ugye eddig régebben volt a jegyárbevételből, meg volt, amit az önkormányzat hozzátett, meg még hogyha a kormányzattól sikerült szerezni, akkor ebből a háromból tevődött össze. És tulajdonképpen 22-ben politikai haszonszerzésből a pénzügyi realitásoknak a teljes figyelmen kívül hagyásával lett bevezetve egy rendszer, amire akár mondhatnánk, hogy jó is, mert van társadalmi hasznossága, szerintem van környezetvédelmi hasznossága is. Lehetne, tudjuk-e, megmérte valaki, hogy azzal, hogy az 1000 forintos bérlet lett bevezetve, azzal 10, 20, 30, akárhány százalékkal többen használták a tömegközlekedést, annyival kevesebben terhelték személygépjárművel az utakat, mert hogyha ez igaz, akkor azt mondom, hogy ennek társadalmi és környezetvédelmi hatékonysága is van, tehát megérte. Egernek körülbelül 7 milliárd forintig az a helyi iparűzési adó bevétele. Körülbelül. Egészen más lenne a helyzet, hogyha 70 milliárd iparűzési adó bevételünk lenne. Akkor lehetne ingyen a parkolás, ingyen a strand, meg minden is lehetne ingyen, de nem ebben a helyzetben vagyunk, nagyon szűkösek ezek a dolgok. És amire már itt célozott valamelyik képviselőtársam, hogy előbb-utóbb ebbe tiszta vizet kell önteni a pohárba, nem nekünk szerintem, hanem fentebbi szinten, hogy ugyan a tömegközlekedés az akkor kormányzati vagy önkormányzati feladatnak kell lennie. Mert az nem megy, hogy az önkormányzatokkal teszem kötelezővé a finanszíroztatását, a másik oldalon meg elvonok, amit megjelölök, hogy a HIPÁ-ból finanszírozzátok, és közben a HIPÁ-ból meg elvonok 1,7 milliárdot, de közben meg rátok, tehát ez így nem megy. Ebbe lehet azt mondani, hogy oké, elvontam szolidaritási adóba, de akkor ezt a feladatot viszont az állam átvállalja, pláne úgy, hogy mondjuk a MÁV most már egy komplex nagy állami cég lett, tehát hogy még efelé mehetne is a dolog, és akkor arról nem is beszélek, hogy hogyan lehetne ezt beilleszteni egyébként mindenféle vármegye rendszerbe, meg bérletes rendszerbe. És amivel mindenkinek a problémája van, az ami többször is elhangzott, ugye, az a minőség. Csak múlt heti példa, 2 olyan buszjárat maradt ki, ami miatt a gyerekem lemaradt a vonatról. Olyanban már nem ismerek gondolkozni, hogy egyébként egy teljesen valós idejű közlekedési kijelző rendszer, hogy mikor, hogy van, digitális táblákkal, minden ilyesmivel, hogy a felszállónál egy kamerával lehetne forgalomszámlálást csinálni, ami a fejeket megszámolja, hogy akkor most mi, és akkor ezeknek az adatoknak az alapján pedig lehetne jobban tervezni azt, hogy mikor, melyik buszjáratot kell sűrűbben, kevésbé sűrűbben, hova kell nagyobb busz, kisebb busz, ilyenek nincsenek. Csak ugye az tényleg egy probléma, hogy én egy éve, mióta újra megválasztásra kerültem, itt egyetlen egy képviselőjével nem találkoztam a volántársaságnak.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink! Értékadó című műsorunk végéhez értünk. Az elhangzott közel fél órában 6 megszólalót hallhattak. Először Váci Milán Dominik, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gazdaság és társadalomtudományi karának hallgatója, a Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági Bizottságának EGRI tagszervezetének elnök helyettese beszélt, majd pedig dr. Csáfor Hajnalka, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási rektor helyettese, a Magyar Közgazdasági Társaság Heves vármegyei szervezetének elnöke nyilatkozott. Ezt követően pedig Baric Sarolta Laura, domonkos nővér, közgazdász osztotta meg velünk gondolatait elsőként megjelent kötetéről. Végezetül az október 30-ai Eger megyei jogúváros közgyűléséből idéztünk. Wagner Ákos, Eger megyei jogúváros polgármestere, Bódi Zsolt, a 10. választókerület önkormányzati képviselője, valamint Pál György önkormányzati képviselő szavait idéztük. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Drimba Mirandát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.